Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most a mai vasárnapnak a prédikációs alapigéjét, amelyet megírva találunk Pál apostolnak a Galatákhoz írott levelében, az 5. fejezet 13. versétől a 15. versig a következőképpen. Mert ti testvéreim szabadságra vagytok elhívva. Csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáltok egymásnak. Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be, szeresd fele barátodat, mint magadat. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, el ne emésszétek egymást. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban létezett egyszer, valamikor réges-régen egy ország, amelyet úgy hívtak, hogy fontos ország, és ebben az országban volt egy város, amelynek az a neve, hogy Megbecsülés városa. És ebben a városban csodálatos volt az élet, békességben éltek egymással az emberek, mert tudták azt, hogy mindenkinek nagyon fontos szerep jutott a város életében, és hogy mindannyiukra szükség van. És éppen ezért mélyen tisztelték és becsülték egymást. A szülők nagyon nagy gonddal vették körül a gyermekeiket, és mindannyiuknak elmondták, hogy ők az élet nagyszerű szerzőjétől kapott csodálatos ajándékok, és hogy nekik is meg lesz a maguk feladata ebben a városban, és hogy különlegesnek és egyedülállónak teremtette őket az Isten. És amikor már elég idősek voltak hozzá, hogy megérthessék, a szüleik elmondták nekik, hogy milyen értékesek és mindnyáján rendelkeznek valami nagyszerű és hasznos képességgel. És amikor 7 évesek lettek, akkor egy különleges projektbe fogtak, méghozzá minden héten kivettek egy szabadnapot, hogy a szülők a gyermekeikkel együtt meglátogassák a városka különféle vállalkozásait. Ez volt a gyerekek gyakorlati oktatása. És a vállalkozók és az alkalmazottak nagy szeretettel fogadták a hozzájuk betérő családokat, és elmagyarázták a kicsiknek, hogy milyen fontos feladatot tölt be minden ember ezen a munkahelyen, a közösség életében. És a gyerekek valahogy így minden üzemlátogatás végén meggyőződtek arról, hogy ahol éppen jártak, az volt a város legfontosabb vállalkozása. És az ott dolgozók a legfontosabb emberek a városban. Hónapról hónapra ismerkedtek meg a legkülönfélébb tevékenységekkel, és mindannyiszor azt hitték szentül, hogy az imént látott munka volt az összes közül a legfontosabb. Egyformán lenyűgözte őket a pék, az orvos, a kovács, az asztalos vagy a könyvesnek a munkája. És aztán szöget ütött a fejükben, hogy hogy lehetséges az. És meg is kérdezték a szülőktől, hogyan lehet mindenki a legfontosabb. És akkor az édesanyák bölcsen ezt válaszolták, tudod kicsim, ez egy nagy titok, amelyre egyedül csak az élet szerzője tudja a választ. És a gyerekek ezért hálásak voltak az élet szerzőjének, hogy ilyen csodálatos emberekkel és képességekkel áldotta meg a várost. A szülők pedig arra bátorították őket, hogy fedezzék fel azt a küldetést, amelyet az élet szerzője személy szerint nekik szánt. Megbecsülés városában 2 dolog volt, ami a gyerekek felhőtlen életét megkeseríthette, 2 legfőbb gonosz tett. Az egyik, ami nagyon elszomorította az élet szerzőjének a szívét, az a lustálkodás volt. Hát úgy gondolták, hogy ez egy nagyon nagy bűn, hiszen a város akkor működhet jól, hogyha lakosai dolgoznak. A másik fölben járó bűn pedig másoknak a becsmérlése volt. Mert hogy ebben a városban fontos volt az, hogy minden embernek a munkáját egyformán fontosnak tekintsék és elismerjék. Ezeket a bűnöket, lustálkodást, a másiknak a becsmérlését azonnali megtorlás követte. A városnak a polgármestere örömmel és féltő gonddal szolgálta az ott lakókat, és a napnak a nagy részét azzal töltötte, hogy az emberek között az utcát járta, munkahelyeken volt, az emberek otthonaiban tett látogatást, és emlékeztette őket szüntelenül arra, hogy milyen értékesek, és bátorította őket, hogy az élet szerzőjéhez méltóképpen éljenek. Olykor nagyon ritkán előfordult, hogy gondok árnyékolták be a városka életét, és ezek a gondok a déli szomszéddal, bizonytalan országgal voltak összefüggésben, ahonnan alattomban átszökött egy-egy kereskedő. És ezek a kereskedők megpróbáltak irigységet és dicsekvést csempészni a megbecsülés város lakói szívébe. A péknek például ezt mondták, hogy elégedhetsz meg azzal, hogy egy pékségben dolgozol. Miért nem vagy inkább ügyvéd? Sokkal okosabb vagy annál, mint hogy egyszerű pék legyél. A kovácsmesterhez így szóltak. Tényleg ez a kis műhely és ez a szűkös ház az összes vagyonod? Nézd csak meg az orvosházát. Akár ott is élhetnél. Az orvos fülébe pedig ezt suttogták. Természetes, hölgyem, hogy ön egy ilyen fényűző otthonban lakik, hiszen képzettebb is, és sokkal jobb is másoknál. Bizonytalan országnak a gonosz kereskedői bármit megtettek volna annak érdekében, hogy megbecsülés városának a békéjét tönkretegyék. Megbecsülés városának lakói azonban szerencsére ritkán hittek ezeknek a hazugságoknak. Ha a betolakodók nyomára bukkantak, akkor a polgármester nem nyugodott addig, amíg el nem fogta a gazfiszkókat, majd személyesen kísérte el őket a déli határig. Mivel azonban kedves és együttérző ember volt, az odafelé vezető hosszú úton feltárta a kereskedők előtt megbecsülés városának a titkát. Elmondta, hogy milyen felelősséget kapott az élet szerzőjétől, hogy megvédje a várost, és hogy egyébként pedig annyira szereti a városnak a lakóit, hogy nem tűrheti azt, hogy ártsanak neki. És ahogy közeledtek a határhoz, még egy dologra rámutatott a polgármester, méghozzá arra, hogy a gonosz kereskedők számára is maradt remény. Csupán egy dolgot kell tenniük, meg kell fürdeniük a beismerés tavában. De hát ez egy szörnyű gondolat volt. Beismerni, hogy nem voltak fontosabbak másoknál. Ez alapjaiban rengette meg a világról alkotott képüket, hiszen az ő egész városuk arra a hibás elképzelése épült, hogy többre vigyék és több mindenre tegyenek szert másoknál. Ritkán szánták rá magukat efféle fürdőzésre. A polgármester viszont miután átadta a foglyokat a határőrségnek, visszatért megbecsülés városának áldásos közegébe, és hazafelé tartva a szívében túláradó örömöt érzett és dalra fakadt. Dicséretet énekelt az élet szerzőjének, és megköszönte neki, hogy része lehet megbecsülés városának boldog életében. Hát egy olyan világban élünk, ahol valóban megtörténik ez, hogy akik bizonytalanság országában laknak, bizonytalanok önmagukban, azok megpróbálnak beletiporni az életünkbe és a lelkünkbe. És ahhoz, hogy az ember egészséges maradjon, hát most ebben a járványos időszakban nagyon sokszor mondtuk, egészséges immunrendszerre van szükség. Ugye az immunrendszerünk az meg tudja különböztetni az idegen és saját DNS-t egymástól. Ha nem ismeri fel, hogy ez egy idegen DNS, ez egy baktériumnak az örökítő anyaga, vagy egy vírusnak az örökítő anyaga, akkor nem élhetünk túl sokáig. Valamikor még azonban nem elég fejlett az ember immunrendszere, például egy kis magzaté, vagy egy újszülött csecsemőjé, ilyenkor hogyan maradhat életben? Hát az anya által termelt ellenanyagok segítségével. És hát éppen ezért meg is határoztak ugye egy napot, ami a szoptatásnak a világnapja, hogy mennyire fontos az, hogy legalább fél éven keresztül szoptassa egy anya a gyermekét, hiszen a tejen keresztül ellenanyagok jutnak a kisbaba testébe, és éppen ezért nem lesz bárányhimlős, nem lesz rózsahimlős, pedig még védőoltást sem kapott. Gyulladásgátló anyagok vagy antivirális faktorok kerülnek a szervezetébe. Sőt, még azt is tudjuk, hogy később felnőtt korban is kevesebb esélye lesz mondjuk asztmásnak lenni. Sőt, még az intelligencia hányadosra is kihatással van a szoptatás. Azonban vannak más dolgok is, amitől védeni kell a gyermekeket. Mondjuk, amikor már elég nagy ahhoz, hogy a szájában tegyen valamit, de még túl kicsi ahhoz, hogy felismerje, hogy milyen veszélye van annak, amit a szájába tesz. Mondjuk egy gyöngyvirág termését. Nem lenne szerencsés. Vagy a berkenyének a termését, amelyek mérgezőek. És éppen ezért kell, hogy ott legyenek apa és anya mellettük, akik törvényeket alkotnak, hogy ez jó, és ez rossz. És azt gondolom, hogy éppen ezért van szükség világi törvényekre is, amelyek védik a gyermekeinket, ha már mondjuk vannak olyan felnőttek, akik nem tudják őket megvédeni. Mondjuk védik attól, hogy pornográf, vagy öncélú szexualitást ábrázoló dolgokat nézzenek, vagy a születési nemtől való eltérést, vagy annak a megváltoztatását propagálják. És éppen ezért döbben meg az ember, amikor vannak ezrek, akik követelik ennek az ellentétjét. Mi az, ami a lelki immunrendszerünket segíti és kiépíti? A lelki tej. Talán mindannyian emlékszünk, hogy a húsvét utáni első vasárnapnak az a neve, hogy kvázi módo geniti, azaz, mint ma született csecsemők az Isten igéjének a tiszta, hamisítatlan tejét kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Azaz, hogy ne pusztuljunk el, hogy ne halljunk meg, ne legyen részünk kárhozatban. Mert ha nem jut át az Isten igéjén keresztül az immunrendszerünket erősítő lelki táplálék, akkor elpusztulunk, nem élhetünk túl sokáig. És éppen ezért nem mindegy, hogy mit tanul egy gyermek például az iskolában. Hogy egy olyan etikát tanul, ami közmegegyezésen alapul, hogy a többség mit fogad el helyesnek, és mit tart helytelennek, vagy pedig az Isten etikáját tanulja, az élet nagyszerű szerzőjének a rendelkezéseit. És hát nyilván, hogy ezekből aztán fakadnak mindenféle viták, és tapasztaljuk, főleg a médiában egymásnak a marását, egymásnak a falását, ahogyan fogalmaz Pál apostol, egymásnak a megemésztését. Pedig hát nem a másik embert kellene elvetni, nem a másik embert kellene megítélni, akármilyen is legyen, hiszen amikor maszkot húzunk, akkor nem azért tesszük, mert vannak fertőző emberek és nem fertőző emberek, hanem azért, mert bármelyikünk lehet az. És éppen nem is tudunk róla. Hát ilyen a bűn. Mindannyiunkban ott van, és nem tudjuk, hogy hogyan fertőzünk. Egyformák vagyunk. Teológiai értelemben teljesen egyformák vagyunk. Értékességet tekintve is teljesen egyformák vagyunk. Egyik lelkész testvérünk éjszaka nem tudott aludni, és megfogalmazott egy tanmesét ezzel a törvénnyel kapcsolatban, amit annyira szidnak sokan, és a tanmese arról szól, hogy vannak, akik egy füllel születnek, vannak, akik két füllel születnek, és hát nem lenne szabad megvetni azokat, akik egy füllel születnek. Én azt hiszem, hogy már maga a megfogalmazás egy megvetés. Mindannyian úgy születünk meg, hogy egyformán értékesek vagyunk. Nem egy füllel és két füllel. Teológiai értelemben viszont fületlenül születünk. Mindannyian vétkeztünk, és mindannyiunknak szükségünk van a megváltásra. Egyik lány hittestvér úgy fogalmaz az interneten, hogy újjá kellett születnem. Azt mondja, sokan azzal mentegetik a bűneiket, hogy azt mondják, így születtem. Azonban éppen ezért mondja Jézus, hogy újjá kell születnünk. És leírja azt, hogy éveken keresztül járt Pride felvonulásra. Ő maga is azt vallotta, hogy hát nem tehetek róla, így születtem, de Isten engem így is szeret. Miért ítélkeznek mások fölöttem? Benne volt a vágyakozás, lopásra való hajlam, hazudott, büszke volt, önző volt. Ezeket ő maga írja magáról. Be voltam csapva, elveszett voltam, remény nélkül éltem, és szükségem volt egy szabadítóra. És aztán egyszer csak eljött az idő, amikor a Szentlélek, nem emberek, hanem a Szentlélek győzte meg a bűnről, és tudta letenni, hogy a tanmeséhez kapcsolódjak a beismerés tavába, és tudott megújulni. És így fogalmaz utána, hogy még mindig lenyűgöz, hogy tud lenézni egy ilyen bűnös emberre, és annyira szeretni, hogy olyan drasztikusan átformálja a szívemet, hogy az ő akarata után vágyakozzak a sajátom helyett, hogy ingyen adta a kegyelem ajándékát. És ennek az életnek az újszerűsége valóban megalázó, és ez mind az ő dicsőségére van. Bár még mindig vétkezem, és naponta elesem. Az ő kegyelme bőséges, és szüntelenül munkálkodik bennem. Most már bátran elmehetek a kegyelem trónjához, az élet mindennapi szükséglete, problémája, próbája és küzdelme miatt. Van reményem, békém, örömöm és igazi identitásom Krisztusban. Hála Istennek! Mindenben dicsőíteni akarom őt, ő pedig minden nap egyre inkább a fiához hasonlóvá formál. Imádkozom, hogy ön ezt tegye nem csak az LMBTQ közösségekben élőkkel, hanem mindazokkal, akik soha nem ízlelték a kegyelmét. Ne hagyd magad megtéveszteni. Fordulj el a hamis bálványok, a röpke örömök elől, és imádd a megfeszített Krisztust, aki minden dicséretre és dicsőségre méltó. Erre az újjászületésre egyformán szüksége van mindenkinek. És ugye ez az a téma, ami ott van az életünk fókuszpontjában. Nem a politikai viták, nem a migrációval kapcsolatos viták, nem az eltérő nemi identitásról szóló viták, aminek a mentén egymásnak esnek az emberek, és tényleg marják egymást. Ez csak a felszín. Mert a legnagyobb probléma nem ez, vagy nem ezek a legnagyobb problémák, hanem a családok közötti ellentétek, a testvérek közötti ellentétek. Az előbbi dolgok csak elfedik az igazi problémát. Gondoljunk arra, hogy mi történt Jákobbal, akiről a múlt héten hallottunk, hogy ő hogyan jutott el a beismerés tavába. Ahogyan vallotta meg azt, hogy őt úgy hívják, hogy Jákob, hogy csaló. Vagy gondoljunk a mai nem kötelezően felolvasandó oltár előtti ígére, Mózes első könyvének az 50. fejezetéből, amikor meghal Jákob, és a fiai megrémülnek, mert azt gondolják, hogy József most felhasználja a lehetőséget, és jól visszaadja azt, amit ők adtak neki. És akkor figyelmeztetik, hogy apánk még életében azt mondta, hogy bocsáss meg nekünk. És akkor erre mondja József, hogy ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt. Vagyis nagyobb van itt. Valaki olyan nagy van itt, hatalmasabb nálunk, aki jóra tudja fordítani a rosszat. És mi tudjuk, hogy Jézus az, aki jóra tudja fordítani a rosszat. Aki annyira szabad volt, hogy korlátozta a saját szabadságát, ahogyan József is korlátozta a saját szabadságát, hiszen megfizethetett volna a testvéreknek azért, mert eladták. Korlátozta a szabadságát Jézus is. Segítségül hívhatott volna egy angyalsereget, de nem tette, azért, hogy megváltsa az emberiséget, hogy megváltson bennünket is, hogy segítsen a beismerés tavában, hogy segítsen az újjászületés fürdőjében újjá lenni bennünket. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, be kell, hogy ismerjük, hogy mi is azt gondoljuk, hogy különbek vagyunk egymásnál, hogy bennünket is megfertőzött ez a gondolat, hogy mi többre vihetjük, vagy többre vittük másoknál. Kérünk téged, hogy könyörülj rajtunk, hogy beismerjük és elismerjük, hogy teljesen egyformák vagyunk. Mind értékességünket tekintve, és mind abban, hogy rászorulunk az újjászületés kegyelmére. Kérünk téged, hogy így vezess bennünket, és add, hogy egyikünk se távozzon anélkül ebből a földi életből, hogy ne kérte volna az újjászületés ajándékát. Segíts, hogy letegyük a vétkeinket, és belekapaszkodjunk abba a kegyelembe, amelyet te mindannyiunknak egyformán ajándékozol. Amen.